Hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő adásában, ahol a vendégünk nem más, mint
Dallo Zoltán.
Ismét. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mennyi volt? Két év? Volt. Két éve?
Körülbelül két éve beszélgettünk, és akkor még online.
Sok minden változott azóta akkor. Mondtad is, hogy sok mindenről fogunk beszélni. Úgyhogy kezdjük azzal szerintem, hogy röviden bázold már fel, akik nem hallották az előzőt, hogy te mivel foglalkozol pontosan, hogyan ismerkedtünk meg kb. Ilyesmi, és akkor utána átérjük arra, hogy most mi a helyzet.
Sőt, most hogy mondod, lehet, hogy most találkozunk először?
Igen,
mert eddig online követtük egymást, de azt már jó pár éve.
Azt már jó pár éve szerintem.
Röviden, én 2016-ban léptem ki a múlt is biztosnak vélt alkalmazotti közegből, ahol nekem ilyen két nagy mérföldkő volt, az egyik nagy banknál voltam közel 6 évet, illetve energetikai szektorban dolgoztam, de mindig valamilyen saleshez közeli fiókvezető voltam, értékesítő voltam, kereskedő voltam, tehát mindig van az ügyfelekkel volt kapcsolatos a munkám, és engem mindig is a marketing az nagyon vonzott, hogy hozunk meg döntéseket, hogy működik, ugye, hogy kapcsolódik össze a sales meg a marketing, és egyszer én már kiléptem 2012-ben, volt már egy kísérletezés, az a vállalkozás akkor beleállt a földbe.
Az miért foglalkozott?
Az egy coworking iroda lett volna akkor. Na, de akkor még korai is volt, nem jó stratégiával csináltuk, tehát az sok sebből vérzett. Visszamentem dolgozni, és akkor 3 évvel később léptem ki, és ez most tart jelenleg is. És az első néhány év az mondjuk, hogy útkeresés volt, hogy a marketingen belül mivel is foglalkozzunk, és 2019 óta van meg a mostani cégünk, a DLX Media, ami tartalomgyártással foglalkozik, videókészítés, podcast, közösségi média, PR, sajtókampányok, szövegírás, kampányokból, meg hirdetéskezelésből kevesebb, meg weboldalból kevesebb, az csak ilyen zárójeles, kiegészítő tevékenység, de a fő erősségünk azt gondolom, hogy a márkaépítés, kommunikáció, tartalomgyártás. Tehát például ilyen podcasteket, mint ez a beszélgetés is most, ugye ilyeneket veszünk fel, készítünk az ügyfeleknek, javaslunk stratégiát, hogy hogyan érdemes felépíteni.
Ki a fő célkezés?
B2B, tehát kifejezetten üzleti célcsoport, és abból is mondjuk nekünk az ideális ügyfél a néhány százmilliós fölötti árbevételű cégek, ahol mondjuk már van igény komolyabb tartalomgyártásra, de még nem egy multiszint, ahol már van saját osztály, hanem valahol a kettő között így a KKV-zóna, ami ideális célcsoportunk, de van egyéni vállalkozónk, magánszemélyünk, egyesületünk, tehát mindenféle ügyfelünk van, de ez a range talán az, ami nekünk az ideális.
Ezt akartam mondani, hogy akkor a KKV-nek kb. Így a teteje, de még ami nem a multi.
Multi, igen. Multi is van, meg van félállami cégünk is, meg van tényleg mindenféle, de tényleg ebbe a KKV zónába érezzük a legjobban magunkat, ahol azért még gyorsak a döntések, nem egy ilyen nagyon bürokratikus rendszeren megy végig az egész, és lassan a folyamatok, viszonylag gyorsan döntenek, de már mondjuk van keretük is, meg forrásuk az ilyen fajta szolgáltatásokra.
Nézzük meg azt, hogy akkor, amikor beszélgettünk két éve, akkor mekkora volt a csapat, meg ha arról lehet beszélni, hogy mennyi ügyfeletek volt számszerileg. Akkor...
Viszonylag transzparens, és azért is tudom, mert az egyik nagy újításunk vagy ki, hogy elkezdtünk tényleg nagyon durván mindent mérni, és ilyen különböző dashboardok, ilyen vezetői műszerfalak futnak a tévéinken körbe az irodán, tehát nagyon pontosan tudjuk azt, hogy hol tartunk most, és körülbelül mi volt akkor. Szerintem mind ügyfélszámban, mind árművételben nagyjából egy háromszoros növekedésen mentünk át. Most 65-66 ügyfelünk van. A tavalyi árművételünk most zártuk a mérlegünket, a 120 millió forint körül volt. Igen, és szerintem a tavalyi előtti évünk volt 40 millió, 42 volt az árvétel, és ilyen 25 ügyfélnél jártunk. Ja. Tehát körülbelül a tripla az meg volt nagyjából.
És akkor, mi volt? 40 millió volt akkor, és most lett
120.
És emberszámba mennyire volt?
Hát azt nem tudom, hogy akkor mennyi volt, most a teljes létszámunk az ilyen 15-18 fő környékén van, aminek nagyjából a fele fix főállású kollega, és akkor a másik fele pedig diák, alvállalkozó, részmunkaidős, tehát hogy próbáljuk optimalizálni, ugye azt a felét, aki, amit tudjuk, hogy mindig szükség van rá, azt lefedjük a fix kollégákkal, és az ilyen csúcsokat, a terhelésnek a csúcsait, azokat pedig a külsős vagy beúró kollégákkal próbáljuk pótolni.
Beszélünk majd erről a bérkollégákról, mindenről is, a skálázásról. Ha jól emlékszem, nem akarok kérdését mondani, de szerintem, ha most visszaemlékszem az előző beszélgetésre, akkor kb. 6-7 ember lehetett akkor.
Nagyjából azt stimmelhet, igen.
Jó, nézzük akkor azt, hogy főként akkor próbáljunk skálázásról beszélni, hogyan jutottál el ide, mik voltak a buktatók, inkább most erről beszéljünk, tehát mik voltak a legnagyobb buktatók, amiben a fiatalok is úgymond beleeshetnek, tehát aki mondjuk elkezdi, sőt, inkább beszéljük úgy, hogy egyéni vállalkozásról, mert akkor az még a fiatalokra is érvényes. Tehát egyéni vállalkozásként elkezded, mondjuk, vagy egy tök jó videós, csinálod a videókat, hogy átadod a tartalmat, meg vannak már a négedben. Viszont egy idő után eléred a pontot, amiben nem tudsz tovább egyedül dolgozni. Neked volt-e ilyen, és hogyha igen, akkor ezeket hogyan ugrottad meg?
Abszolút volt, de lehet, hogy én még egy előrébb ugranék, hogy hogy kezdesz bele? Honnan tudod, hogy te egy jó videós leszel, vagy honnan találd meg az első ügyfeleidet? Tehát, hogy szerintem az indulásnál is megvan a kihívás, hogy vagy nincs meg az ötleted,
igen,
vagy túl sok ötleted van, vagy a harmadik, hogy van egy ötleted, de nem mered meglépni, mert hiányzik a segítség, a támogató közeg, a például ilyen csatornák, mint a tied is, meg könyvklubok, meg mentorok, tehát hogy tényleg nem tart meg azt a közeget, aki átbillentene mondjuk ezen a kétségeken, kételyeken, vagy túl sok ötlet, emiatt nem lépsz, mert mindig elemezgetsz.
Analízis, paralízis.
De tegyük föl, hogy megvan az, hogy videós lettél, oké, de honnan lesz ügyfeled? És szerintem ennek a szakasznak a legnagyobb kihívása, hogy mindent te csinálsz. Te vagy a szélszes, te vagy a marketinges, te vagy a pénzügyes, neked kell leszolgáltatod a terméket, és ha nem fizetek, akkor te vagy a behajtó is.
Meg hát, ha még tovább visszük, akkor ugye te
mindent te
csinálsz.
Igen, te csinálod a weboldaladat, minden neked kell kitermelni, és a nagy kockázata, hogyha te lebetegszel, elutazol egy hónapra nyaralni, akkor megáll az élet, és nincs bevételed. Tehát ennek ugye ez a nagy hátulütője, viszont cserébe teljes szabadságod van, és amit te megtermelsz, az a tied. És szerintem amúgy ma, most hiába változott az egyéni vállalkozásnak a szabályrendszere, de még mindig ebbe az egyéni vállalkozói és áfamentesen te elindulsz, ezt a maxot, vagy kimaxolni ezt a keretet, ezt a havi 1 millió forintot szerintem relatív könnyen meg lehet csinálni ma.
Relatív, igen.
Relatív. És utána egy nagy kérdés, hogy oké, te már nem bírod, annyira sokan keresni. Jó volt a marketinged, jó volt a szélszed, több nagyon ügyesen dolgozol, és több az igény, mint amit elbírsz, és itt jön az első nagy dilemma, hogy milyen irányba mész tovább. Hogy szakértő maradsz, és akkor te megmaradsz a te saját utadon, de az áraidat elkezded emelni, és te egy szakértő leszel, vagy elkezdesz a csapatot, céget építeni. És hogy mind a kettő jó, csak el kell dönteni, hogy kinek mi való. Van, aki belátja azt, hogy mondjuk ő nem akar emberekkel dolgozni, mert mind a ketten tudjuk azt, hogy azért az nyűg. Igen, a lelki dolgokat kezelni, ők emberek, tehát nem robotok, hanem emberek, vannak érzéseik, vannak gondolataik, és hogy ahogy egyre több emberrel dolgozol, ügyféle meg kollégával, az hatványozottan nő az ezzel való munka és törődés, és fárasztó.
Teljesen egyetértek ezzel, főleg ugye nekem is, amikor ez volt, hogy kinőttem az egyéni vállalkozást, akkor ugye, amit te is mondtál, hogy elkezdted csapatot építeni. Na ott volt az, amikor én nem egy emberrel kezdtem el együtt dolgozni, hanem hattal. Ez így olyan szinten túl tolta az agyamat, és teljesen kiégett. Meg hát ugye, amiről beszéltünk előtt is, hogy te egy multi közegből jöttél. Te végigjártad a ranglét rá, tudtad a vezetést, hogy hogyan kell vezetni embereket. Nekem fogalmam sem volt erről. Tehát nekem két hely volt, ahonnan tudtam tanulni. Az ilyen beszélgetések, meg a könyvek. És így ennyi volt. És én is azt látom most, akikkel beszélgetek, hogy ha valaki nagyon ügyes, akár videózásban, szövegírásban, weboldalkészítésben, hogy megnyugti azt a limitet. És amúgy van egy harmadik, amiről nem beszéltünk, hogy ugye van, hogy csapatot építesz, szakértő maradsz, de van, aki megmarad azon a szinten.
Aha.
Mert ezek én inkább talán inkább ilyen kényszervállalkozónak hívnám, aki nem akar elmenni alkalmaznak. Tehát annyira azért talpra esett mondjuk,
hogy... Szabadúszó maradt, igen.
És hogy ők megragadnak azon.
Bedolgozik több ügynökségnek, több helyre, szállingoznak az ügyfelek, igen, de nem nő tovább. Ne.
Igen. Beszéljünk akkor arról, hogy tegyük fel, hogy ez történik, hogy én szeretnék egy csapatot építeni, és szeretném azt tovább fejleszteni. Mi a következő lépés akkor?
Hát az, hogy elkezdesz ugye delegálni, tehát elkezdesz keresni embert magad mellé. Erre volt, azt hiszem, talán az Alex Hormozinak volt egy nagyon jó skálája, most nem fogom tudni pontosan visszamondani, de egy milyen sorrendben delegált ki a munkát, és egészen onnan, hogy az adminisztratív taszkok, tehát hogy azt mondják, hogy általában azzal kezd, ami egyrészt neked fárasztó, de szükséges megcsinálni, adminisztráció, számlázás, tudom, macera, amit mi általában nem szeretünk annyira mondjuk vállalkozóként vagy vezetőként, hogy általában kezd ezzel, de például akár már a marketinged lehet már a következő, valahol a harmadik, negyedik lépés, hogy már a sales-t is kiadod, és akkor az ötödik a legfelső szint, amikor már a leadership managementet is kiadod, nyilván ez már egy viszonylag távoli lépcsőfok, de az első szerintem az, hogy vagy ami tényleg neked a vakfoltod, vagy gyengeséged, vagy ami nagyon időrabló, és nem neked kéne csinálnod. Tehát tényleg ez a tipikus adminisztráció, letölteni, feltölteni, számlázni, ez a macera. És ezzel érdemes kezdeni, felszabadítod a saját idődet, hogy még többet tudjál termelni, de még mindig te vagy a frontban. Te szereted az ügyfeleket, és te szolgáltatod le. És akkor szerintem a következő szint lehet az, amikor azt magára, hogy kiszolgáltatja le azt, amit csinálsz, abba elkezdesz segítséget fölvenni. Maradjunk a videós példánál, felveszel magadban egy vágót.
Ha.
Még mindig te vagy az ügyfélnél, te veszed föl, te vágod meg a nagy részét, de már besegít valaki a sortokat vágni. Besegít valaki az egyszerűbb podcasteket megvágni, mert azt egy jó brief vagy szabályzat alapján viszonylag könnyen meg lehet tanulni. Következő szint lehet, hogy akkor már egy segédoperatőrt veszel föl, és már a forgatásokon is már van segítséged, és szépen lépésről lépésre haladsz, csak ugye nyilván ott jön a kihívás, amit beszéltünk, hogy egyre nagyobb a bérköltséged, és ezt neked folyamatosan ki kell termelned. Akkor az a kollega az egy fix kollega legyen, felveszed, minden járulékkal, mindennel együtt, vagy a vállalkozókat foglalkoztass, ami bár vonzó, mert rugalmas, viszont nem mindig számíthatsz rájuk, mert lehet, hogy már elköteleződött közben máshova. Igen. És lehet, hogy aznap nem ér rá. Akkor jön.
Igen, ezek is megvannak. Meg ugye erről majd beszélünk úgyis a Business Patek könyv. Uh-huh. De hogy a kiszervezésnél van az, hogy sokan ugye attól félnek, hogy nem szervezik ki, mert hogy aki ő szerez, az nem fog olyan minőségi munkát végezni. És ez félig mindig igaz ív.
És a te felelősséged attól minden.
De felelősséged. De nem biztos, hogy kell egy ugyanolyan 100%-os munka. Lehet, hogy egy 90%-os munka is ugyanúgy elégedetté teszi az ügyfeledet. Plusz a másik, hogy sokan azt gondolják, hogy nem lehet mindent kiszervezni, hogy hát ezt nem lehet kiszervezni. De hogy ez nem igaz. Azt onnan tudom, hogy szerintem talán ez is a Business Patek könyvben volt, de lehet, hogy először a Profitot könyvben, hogy az 1600-as években volt egy festő Angliába, aki arról volt híres, hogy tökéletes arcokat tudott festeni. És a lényege, hogy egyre több megkeresése volt, és a királyi családnak is ő festette a portrékat. Szerintem rájött arra, hogy az ő tehetsége az arcok festésében van. És mi lenne, hogyha kiszervezni a képnek az összes többi részét, és ő csak az arcot festené le. És elvileg az élete során több mint 1000 portrét festett le. Míg a kortársai maximum 40-50-et tudtak lefesteni. És ezért volt...
Delegálta a körítést.
És itt a példája, hogy ha ezt lehetett kiszervezni, akkor minden már csak ki lehet szervezni.
Pont azt beszéltük, ötleteltünk előtte, hogy a könyveket akkor hozzuk be, ha már nektek ez a biznisz, meg ez egy tök jó ilyen vonalvezető lehet a beszélgetésnek. Nekem egy olyan dolog jut az eszembe, Tim Ferriss 4 órás munkahét című alap Bibliába. Ő azt mondja, hogy nézd meg mindig a naptárad, és hogy háromféleképpen sorolt be azokat a tevékenységeket, amivel töltöd az idődet. Ez az AED, automatizálj, tehát amit csak lehet, azt automatizálj szoftveresen, vagy most már mesterséges intelligenciával. E az eliminate, tehát hogy iktasd ki, szüntesd meg, nincs rá szükséged, mert fölösleges. A D az meg, hogy delegáld. Én most ezt csinálom, nekem van egy havi review-m, minden hónapban megnézem, egyrészt 80-20-as szabály alapján, hogy tényleg melyik volt az a 20%, ami termelte a legnagyobb eredményt, ilyen Pareto elv alapján is kielemzem a tevékenységem, és elkezdem besorolni, AED, elkezdem így mellé írkálni a naptáromban lévő tevékenységek mellé, hogy tényleg azzal nekem kell foglalkoznom?
Nagyon jó.
És amúgy ez most nagyon sokat segített, legutóbb például most a kiválasztásnál, hogy... Még mindig én néztem meg az összes jelöltnek a mindenét. És rájöttem, hogy miért én nézem. Írtam egy jó szabályt, hogy ha K.O.-nak nem felel meg, akkor kuka. Ha megfelel, de most nincs rá szükségünk, akkor hagyjuk ott, ha pedig megfelel és szükségünk van erre a pozícióra, akkor lökjük tovább ebbe az automata folyamatunkba, erről majd szívesen mesélek, kiválasztásunk az nagyon erős lett most, és gyakorlatilag a szűrőnek az első, nem tudom én, 70%-át azt kiadtam. És nagyon sok időm felszabadult. És még számos ilyen példát tudok mondani. Még egy gondolat ehhez, hogy a Matt Gray...
Én nem is fel.
Na, a Matt Gray-t is javaslom mindenkinek, esetleg majd linkeljük be a show notes-ba. Ő a Founder OS nevű szintén ilyen vállalkozói közösséget építi, és előtte a Herb nevű ilyen kanabiszos céget építette föl, de elég nagyra nőtt, ilyen 10 millió dollár körüli árbevétele van a csoportjának. És akkor ő mondta azt, hogy volt egy nagyon jó, nemrég volt a YouTube-on egy videó, hogy mindenkinek szüksége van egy úgynevezett chief of staff-ra.
Igen.
Ami gyakorlatilag egy ilyen executive assistant-szerű pozíció, csak ott valamiért ez a chief of staff megnevezést használják inkább rá, aki mindenethez hozzáfér, és tényleg a te árnyékod és a klónod. És elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg mik azok a taszkok még mindig, ami rajtam van, de nem nekem kéne csinálni, és azért nem adom ki, mert túl bizalmi. És ez lehet szerintem talán az utolsó ilyen lépcsőfok, amikor már az ilyen legbizalmasabb dolgokat is elkezdett kiadni egy asszisztensnek.
Nekem például ez az e-mailekre válaszolgatás, lenne, az Instagram üzenetekre válaszolgatás, pénzügyi, valami.
Pont ezek. De mondok egy példát, pont ma küldte ki az asszisztensem, egyéni meghívók one-on-one beszélgetésekre. Én havonta leülök a csapatból mindenkivel, eddig mindig az én küldözgettem ki meghívókat. Elment vele fél órám. Megkértem egy egysoros üzenetbe, létszi ebben a sávban mindenkinek 30 percben oszd be őket. Kiküldtem meghívókat. Fél óra csak, de nagyon sokat. Nagyon sokat számít. És sok ilyen taszkod van naponta.
Rengeteg. Ide két dolog. Az egyik az az, hogy ugye írunk egy blogot is, és a blogot mindig felszoktam olvasni. Az pont fél óra. Uh-huh. Gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni, mert az emberek szeretik az én hangomat hallani a blogban. Mondom, mi lenne, hogyha lekrólozzánk a hangomat egy ilyen, ami még Magyarországon nem nagyon van. És most ezzel próbálkozunk. Mert fél óra is, azt mondjuk, hogy fél óra, az fél óra. Igen, de fél órát, hogyha felszólsz, hogy mindegy héttel,
sokszor fél óra,
52-szer fél óra, az 21 óra, az majdnem egy nap évente.
Igen.
Azért az már nagyon sok. És a másik, a Tim Ferriss-esre visszautalva, én egy másik könyvet olvasok most, már ki is végeztem teljesen, a Clockwork, az a neve, vagy magyarul óramű, Mike Mihalovics-tól. Konkrétan ugyanezt mondja el benne, csak ő 4D-nek hívja, ez a do, te dolgozol, decide, amikor döntesz valaki helyett, delegate, akkor delegál, és végül a design, amikor a vállalkozásodon dolgozol, tehát ez a rendszer.
Igen, hasonló, igen.
Azt mondja, hogy ezt csináljuk most pont az egész csapattal, hogy mérni kell mindenkinek az idejét, toggle-lel például, az egy ilyen időmérő, és beírod, hogy miket csináltál. Ez nagyon jó, mert ha ezt egy hétig, vagy jobb esetben egy hónapig csinálod, akkor kijön az összes feladat a minden egyes embernek. Tehát konkrétan miket csinál, percre pontosan kijön. És utána ezen végigmész az összesen, bekategorizálod, hogy melyik a munka, melyik a döntés, delegálás, stb. Kijön százalékosan. És ezekben léodat tudod írni, hogy melyik az, amit vissza kell vágni, tehát hogy te csinálod, de kevesebbet. Melyik az, amit totálisan kikukázol, mert nincs rá szükség? Melyik az, amit megőrzöl magadnak? És még volt egy, amit átadsz valaki másnak. Uh-huh. És ha ezen végigmész, akkor van egy
komplet hasonló, igen, ez nagyon sok. Jó.
De ez is jó, mert ez megerősít, hogy két különböző helyről van, két nagyon szuper vállalkozó, mondta, akkor ez valószínűleg így van.
Így van. Meg tényleg szerintem az a nehéz, és most visszakérni, hogy mik azok a szintek mondjuk a vállalkozásban, ami tényleg nehéz vagy akadály, vagy nem is tudom, hogy kérdezted az elején, hogy nagyon sok ilyen dolog van, amit tudsz fejleszteni, de valahol el kell kezdeni, és hogy sokszor ez is ilyen analízis-paralízis, hogy nekem is a fejlesztési listám, amit a 100 tétel van még a mai napig, de hogy mindig most húzok egy nagy gombócot erre a hétre, és akkor ezt a fejlesztést megcsinálom. Jövétel jön a következő réteg, és ugye ez meg a atomi szokásokban van, hogy az a sok-sok pici 1%, az az év végén óriási nagy változás fog jelezni, és akkor majd, amikor két év múlva visszanézek, akkor rájöttem, hogy háromszoroztunk közben.
Igen, tehát, hogy ezeket a úgynevezett keresztmetszeteket nagyon nehéz megtalálni. Igen. Melyik az a keresztmetszet, ami a leginkább visszafogja neked a termelésedet, vagy az árbevételnek a növekedését. És hogy én is most ezen vagyok, hogy hol találjuk meg azon.
És sokszor te magad vagy.
Igen, és sokszor te magad vagy. És amúgy ez egy szomorú felismerés, de viszont egy jó felismerés, hogy legalább ezt valannyi önismeretet, hogy erre rá tudtál jönni.
Viszont ha már megkérdezted, hogy kérdezzek vissza, hogy nektek hogy alakult ez a két év, mert te is látom a sikereidet, látom azt, hogy milyen jól mentek TikTokon, a könyvklubban, a YouTube-on, hogy nálad minek köszönhető, és hogy változtatok, vagy mit változtatok ebben a két évben?
Hát a két év, nem tudom, hogy akkor hány feliratkozónk volt, de szerintem ilyen 100-150 maximum. Most 1580-ban, tehát akkor egy 10x2 nekünk is. Jó, mi azért alacsonyabbról indultunk, tehát azért könnyebb volt feljönni ide. Nekünk is az, hogy most jól számolva heten vagyunk, akik dolgozunk, munkatársak, és hát amilyennek köszönhetjük, ez inkább szerintem a kitartás. Tehát, hogy megvolt, hogy mit akartunk, és nem volt az, hogy inkább csináljuk ezt, inkább csináljuk azt, hanem egy dolog. Ezt kell fejleszteni. És még most is rengeteget lehet fejleszteni. De ami a legnagyobbat adta az egészbe, az, hogy előtte, szerintem, amikor mi beszéltünk, akkor még ki volt szervezve nekem az applikáció fejlesztés. És hogy az egy olyan bizalmi dolog, az egy olyan kulcs réte ennek az egésznek, hogy szerencsére találtunk két olyan srácot, akik komolyan nem is bízhatnénk meg jobban bennük, és akkor ők bejöttek a csapatba, és velük nagyon-nagyon-nagyon szorosan együtt dolgozunk. És hát az ő szaktudásuk, az ő szakértelmük, tehát minden egyszerűen, én azt mondom, hogy nekik köszönhető nagy rész, mert hát a csapat többi részének, mert én biztos, hogy fejlődtem mentálisan meg tudásba, de közel nem annyit, amikor a cég fejlődött. Tehát ez inkább amúgy a munkatársaimnak köszönhető, hogy ők ilyen keményen folyamatosan dolgoznak, és viszik előre az egészet. Tehát ott van a tartalomnál, amit mondtál. Ha nem lenne Gergő csapatba, aki a tartalmakért felelős, nem lennének a srácok, akik megírják a szkripteket, aki megvágja a sorcot, akkor közel nem lenne ennyi elérésünk sem. Tehát, hogy az egy dolog, hogy én leülök, és elmondom a videót. De hogyha nem lenne egy ilyen támogató csapat körülöttem, akkor az nem érni semmit.
Hát ugyanez, igen, nálunk. És ugye azt mondják, hogy igen, sokkal okosabb embereket vegyél föl magad köré. Pontosan. Mert ha te vagy a legokosabb a szobában, akkor nem jó helyen vagy, tehát igen.
És ez konkrétan látom, tehát, hogy vannak ismerőségek, akik szintén vállalkozók, idősebbek nálam. Van egy vállalkozásuk, van mondjuk 10-15 emberük, és látom rajtuk, hogy az összes ember, aki nálunk dolgozik, ez teljesen megbízhatatlan. Uh-huh. És hogy az egyetlen srác, aki ott van, és így kicsit sajnálom is tudod, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne, csak rossz emberekkel vetni körbe magát. És amiatt az így egy ketrec neki, amit nem tud kinőni. És egy érdekes. Jó, beszéljünk akkor szerintem tovább a rendszerekről. Már mondtad, a rendszerekben te nagyon jó vagy, én most pont ezeket tanulom, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes téma lesz. Előrejelzéseket szoktatok-e csinálni?
Abszolút, muszáj, tehát cashflow forecastet csinálunk.
Cashflow forecast.
Azt mi úgy csináljuk jelenleg, hogy az összes olyan meglévő szerződés, ami tudjuk, hogy vagy várhatóan be fog jönni, vagy legalább 80% valószínűsége bejön, azokat mi fölvesszük előre, és pontosan látjuk, hogy melyik hónapban, hogy mennyi lesz a várható bevételünk. Nyilván ez akkor nehéz, hogyha a nagyon sok ilyen eseti megbízásod van, de hogyha van valamennyi állandó fix havidíj, akkor azokat már be lehet tölteni előre az évre, és akkor ebből látunk egy forecastet, hogy kb. Mi lesz. Nem tudunk nagyon-nagyon előre, de mondjuk ha már 2 hónapra látunk előre, 3-ra, az már bőven-bőven-bőven jó, tehát most már az április-májust figyeljük, hogy március oké pipa, hogy a következő 2 hónap hogy lesz meg. Ha valami hiányzik, akkor hogy tudunk még belehúzni, hogy azokat a lyukakat még betömködjük, ha van. Ha nincs, akkor meg azt mondjuk, hogy tök jó minden, akkor csak erősítsük tovább a jövőt.
És akkor mik azok, tehát most mondhatnál, nem tudom, 3-4 adatot, amit mindenképpen figyelni kell. Mondtad, hogy van egy ilyen nagy vezérlőpult egy dashboard.
Hú, nem tudom, hol kezdem, mi az érdekes a nézőknek, de hogyha maradom, hogy kérdésben ők, akkor nyugodtan szerintem írják meg majd a kommentekben. Az első és legfontosabb, hogy legyen valamilyen nyilvántartás az ügyfelekről.
Okay.
Nekünk ez a mini CRM-ben van, nem titok, mi nagyon régóta stratégiai partnerek vagyunk a mini CRM-mel, sok helyre be is vezettem, meg nagyon sok ügyfelünk használja, mert szorosan összefügg a marketinggel azért, hogy milyen adatbázisod van. De mi azt annyira kimaxoltuk, hogy mindent abba vezetünk. Tehát a sales-ünk, a projektmenedzsment, a részfeladatoknak a státuszolása, a számlázás, a kimenő utalása, tehát minden benne van, és ebből tudunk riportálni kifelé, és azt jelenítjük meg különböző eszközökön. És akkor mik a legfontosabb mutatók? Én ilyen 3 fő csapatra osztanám. Az egyik az értékesítés, a másik az ügyfél kiszolgálás, tehát az ügyfél menedzsment csapat, akik felelnek az ügyfélért, és a harmadik csapat pedig, akik végrehajtják a munkát, szövegírók, videósok, stb. Okay. Nálunk két szintű, tehát van, aki az ügyfélmenedzser, és ő fogja össze a szakértő csapatot. A sales talán ez a legevidensebb, hány kimenő hívás volt, hány ajánlat volt, hány darab szerződés lett, milyen értékben lett szerződés. Tehát ezt a legkönnyebb mérni, mert ez egy teljesen egy ilyen transzakcionális, számszerű dolog. Exakt. Ügyfélmenedzserek, itt már egy picit nehezedik a tényező, de itt is megvan, a két fő KPI-juk van. A KPI ez a Key Performance Indicator, olyan teljesítménymutató, amit tudsz mérni.
Tehát egy kulcsmutató.
Egy kulcsmutató, az egyik fő mutatójuk az, hogy mekkora állományt kezelnek, tehát az ő ügyfeleik által mekkora bevétel folyik be az adott hónapba, ez az egyik fő céljuk. És a másik fő cél az pedig az ügyfél elégedettség, amit szintén mérünk, úgy, hogy minden számla után, ha kivizették, akkor megy egy elégedettség mérés, hogy egy pontozás, illetve hogy mi volt, ami tetszett, mi volt, ami nem tetszett, vagy fejlesszük. És azonnal visszajelzést kapunk, azonnal megjelenik a tévéken, és mindenki látja, hogyha van egy értékelés. És a negatív is nem azért van, hogy most itt forgassuk a kést az emberekbe, hanem hogy tanuljunk belőle, és nézzük meg, hogy mit rontottunk el. Mit csináljunk legközelebb máshogy, hogy ezt kiküszöböljük, ezt a hibát. Tehát az ő két mutatójuk a minőség és az állomány, amit termelnek. És akkor a harmadik csapat talán ott a legnehezebb mérni, hogy most egy videósnak a munkáját hogy méred? Vagy hány darabot csinált, hogy nem tudom, hány percnyi videót vágott, meg ez nagyon nehéz, mert van, hogy podcastet vágunk, van, hogy nagyon-nagyon nehéz image videót, tehát nem tudod az almát az almával összehasonlítani, hanem nagyon másfajta munkáik vannak, És itt például most vezetjük be azt, hogy itt is lesz minden munkára, minden feladatra egy visszajelzés a csapaton belül. Tehát itt a megrendelő az, hogy az ügyfélmenedzser lesz, és ő fogja értékelni majd a kollégák munkáját. És akkor ezt majd összesítjük, és egy ilyen éves táblaton nagyon szépen ki fog jönni az, hogy kit hol fejleszünk tovább.
Ez érdekes, nagyon nem úgy.
De ez nagyon fontos, és szerintem, ha már könyv, akkor hagyd mondjak még egy ajánlást, a 4DX, Franklin Kovics.
Nem is fel.
Ez a megvalósítás 4 alapszabálya, magyarul a könyvnek a címe, ez egy elég száraz menedzsment könyv, viszont ha leegyszerűsítjük, akkor a 4DX, a 4 alapszabály, ez azt jelenti, hogy legyen egy fő célod.
Igen.
Azt jelenítsd meg mindenhol, hogy ez a fő cél. Határozd meg a sikerokozókat, a KPI-okat, hogy mik azok, amit tudsz mérni, és sikerokozó, ami hozzájárul a fő célodhoz. Legyen eredményjelződ, lássa mindenki. És a negyedik pedig, hogy a beszámoltatásnak az üteme, vagy a beszámolók, heti meetingek, havi meetingek, azok arról szól, erről szóljanak, hogy hogy fogjuk elérni a fő célt. Tehát tök egyszerű módszer, de nagyon-nagyon-nagyon hatásos tud lenni, hogyha ezt így ebben a struktúrában építed föl.
És azért is mosolyogtam ennyire, mert hogy tudat alatt, de hogy nálunk ez van. Uh-huh. Tehát én nem olvastam soha.
Na, ezt amúgy javaslom, megerősít majd akkor.
Mert hogy ugye megvan a cél. A cél az a 10-vel fő. Megvannak a KPI-ok, tehát konkrétan le van bont. Van nekünk, hogy minek hány százalékosnak kell lennie, hogy ez megvan. És azon is mosolyogtam, amikor mondtad, hogy neked hogy vannak, hogy a CSS csapat, az ügyfélmenedzser, hogy nálad más néven, de hogy ugyanezek vannak. A CSS csapat egyelő mennyien töltötték le az applikációt. Akkor az ügyfélmenedzser mennyien indították el a próbaidőszakot, mondjuk.
Igen.
És akkor a videóvágók azok meg lehetnek azok, hogy mennyi ügyfél maradt meg, vagy mennyi mondta le. És ezeknek konkrét százalékot kell számolva, hogyha bejön ennyi letöltés, ennyi százalékban indítják el a próbaidőszakot, akkor év végére meg lesz a 10 000. És erről szól a heti 2 hívás.
És mit tudsz tenni, igen, ezért.
Ja. Igen, hogy haladunk folyamatosan.
És a sikerokozó nagyon fontos szerintem azt a mutatót, ami tényleg egy aktivitást mér, ami már a legelején előrejelzi, hogy várható-e, hogy az alapján meg lesz. Például a CSZ-en egy tipikus ilyen, mondjuk a telefonhívások száma.
Igen.
Vagy kiküldött ajánlatok száma. Mert hát szerint az nem elég magas szám, akkor abból nem lesz még egy szerződés, az biztos. Tudjuk azt, hogy minden tizedikből lesz mondjuk szerződés, akkor tudjuk, hogy neki 10-szer annyi ajánlatot ki kell adnia.
Igen, erre is van egy könyv, azt nem olvastam már teljesen végig, az kicsit száraz volt. Az John Doerr írta, és az a neve azt hiszem, hogy Measure What Matters.
Aha.
Miért azt, amit lát? És amúgy nem tudom, hogy te ismered, de valószínűleg is van az OKR.
Igen, igen, igen.
Na, ez az OKR.
Igen, meg igen, igen.
Tehát John Doerr volt, aki kitalálta. És én elolvastam azt, hát az...
Miért, ami számít, azt hiszem magyarul.
Magyarul áll ez a címe akkor. Na és megpróbáltuk mi is beépíteni, és egy része meg is maradt, de hogy ez az OKR-ek, ezek tényleg szerintem egy kicsit nagyobb cégeknek.
Száraz, igen, igen, igen. De fontos mérni.
De hogy ott is ez a KPI-ok előjöttek?
Tehát szerintem ez a fontos, hogy mindenki a saját dimenziójába, lehet, hogy ez csak egy-egy mutató lesz, de találja meg azt, aminek egy fontos mutató, és figyelje, és mérje, és tegye ki a ablakba, mert fontos.
És pont szerintem ez az, ami nagyon sok, tehát hogy a sikertelen vállalkozót megkülönbözteti a sikerestől, vagy itt vagyunk most mi, elolvashatunk egy könyvet attól, aki mondjuk egy több 10 milliós céget vezet, de hogy megtaláljuk be azt a kis információt, amit mi ha átültetünk, az itt is megállja a helyét.
Abszolút.
És nem az van, hogy ragaszkodunk az egész rendszerhez, amit ő épített fel, mert aznál nem
lehet. Hát a másik véglet, hogy azt mondod, hogy ez itthon úgysem működik. Na, ez a másik véglet.
Igen. Ja. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos vég. Jó. Menjünk akkor tovább egy kicsit. Mi az, ami még buktató lehet? Tehát most beszéltünk ugye az emberekről, vagyis a munkatársak növekedéséről, a munkatársak számának a növekedéséről. Mi van még akkor?
Hát azt szerintem mindenképpen egy buktató, hogy ahogy növekszel, és ahogy veszed fel az új embereket, hogy tudod azt a standardet tartani, az amit jó. A legelején kitűztél. Te hoztál egy minőséget, az lőjük be mondjuk 100%-nak, ahhoz képest tényleg a többi kollega lehet, hogy még jobb, de lehet, hogy egyszerűen nem csúszik szét a dolog. Ma, pont azt mondtam neked a példát, ma 3 helyen forgattunk. 2 az irodába, 2 stúdió helységünkbe, és 1 külső helyszíni forgatás. Ez azt jelenti, hogy mindegyiknek más a felelőse, más volt az ügyfélmenedzser, aki ezt vezeti. Nekem meg kell bíznom ebbe a 3 emberbe, hogy a végeredmény az jó lesz. És nem mikromanedzser, nem is tudok ott lenni már mindenhol, tehát már nem is tudom úgy ellenőrizni, mint a legelején, és kénytelen vagyok ezekből a kollégából megbízni, hogy tudom, hogy jó lesz.
És akkor itt igen, tehát ugyanaz.
És ez indul a kiválasztásnál, hogy jó embert találok, jó szabályokat hozunk, hogy meg elvárásokat fogalmazunk meg, és segítünk nekik, és képezzük őket, hogy hogyan tudják azt továbbvinni, azt a
ezt
azt a kultúrát.
Kérdezni, hogy nálunk most ezek vannak, vagy ezek a folyamatok vannak úgymond rögzítve. De hogy nálatok, hogy van a képzés? Tehát, hogyha bejön valaki, bejön egy videós, tegyük fel, hogy van egy jó portfólió munkája, de hogy nem biztos, hogy azon a szinten van, ami nektek kell. Hogyan képzitek őt, hogy ez minden videósnál ugyanúgy legyen?
Lehet, a kollégámnak kéne elmondani, aki itt van most velünk, de gyakorlatilag ugye egyrészt nekünk is van egy csomó belső szabály és folyamat, ami nem is a videó szakmai dolgokra vonatkozik, hanem inkább az adminisztráció, mi hogy szoktuk csinálni azt, ami egy általános dolog, ez az egyik fele, ezt elmondjuk az első egy héten. Vannak cég-specifikus általános szabályok, folyamatok, és akkor utána jön a szakmai standardek, hogy mit szeretnénk. Egyrészt nem tudsz mindenkit egy teljesen ugyanabba dobozba betenni, hiszen ez egy kreatív szakma, picit mindegyik más lesz. De azt meg tudjuk mondani, hogy figyeljetek, itt van egy videóakadémia, mi így hívjuk, ez egy ilyen kb. 20 YouTube videóból álló gyűjtemény. Ezek azok a standardek, ami hogy egy nyelvet beszéljünk, ezeket követjük. Ők az etalon. Nyilván egy Casey Neistat, egy Peter McKinnon, egy Parker Wahlberg, egy azok az amerikai mondjuk youtuberek, akik egy Daniel Schiffer, akik tényleg ilyen kategóriát alkottak a saját nevükben, felismered a munkájukat, és azt mondom, ezek azok az elemek, amiből így össze tudunk rakni egy profi videót.
Aha.
Vagy ha mondjuk interjú setup, akkor mire figyeljünk, 10 lépés, hogy egy ilyen interjú setup mitől lesz profi? A háttér, a fények, a kamera, a szög, a szemmagasság, a minden, rengeteg ilyen apróság van, és ezt tudjuk standardizálni, hogy mit várunk el, mitől lesz jó egy videó.
És egy kérdés, tehát hogy például ennél, amit mondtál, hogy hogyan kell megcsinálni egy ilyet, ezt ti vettétek fel, és te mondod rá egy videóban, hogy ezt így kell csinálni, vagy belinkeltek egy
amerikai, mind a kettő van. Van, amit házon belül csinálunk, és van, amikor egyszerűen figyelj, ez annyira jó, ez az etalon, így csináljuk, és ezt próbáljuk megkövetni.
Mert nekünk is most ez van, tehát hogy ugye, amit mondtam.
De nincs új a nap alatt. Tehát szerintem itt az fontos megtanulni még, hogy vannak jó minták, most ti is ugye nagyon erősek vagytok a TikTokon, és tényleg gratulál hozzá, mert ez nagyon szép növekedés volt. Van egy minta, amit hogyha megnézel, nagyon hasonló, amivel a figyelmet meg tudod ragadni a nézőknél. Hogy működik a TikTok? Első 2-3 másodperc, ott kell neked egy olyan horog, amiért benn fog maradni. Az effektek, a feliratok, a hang, a wow faktor, hogy úristen, mi ez, kíváncsi vagyok, meg akarom nézni, vagy egy loopot teszel az egészbe, hogy újrainduljon a videó. Tehát van egy csomó trükk, amit egyszerűen el tudsz lesni külföldről, és megpróbálod megcsinálni magadnak.
Igen.
Tehát, és ugyanez a mi világunkban is, a podcasteknél, a image videóknál, rendezvényvideónál.
Nálunk is ez van, tehát hogy most az van, ugye, hogy mindenki rögzítette a saját idejét, emiatt mindenkiről tudjuk, hogy mi az összes feladata.
Uh-huh.
És akkor azt felvettük egy Notion adatbázisba, ami Notion-t használunk, és akkor oda mindegyiket elkezdjük pipálni. Tehát hogy felveszi, hogy hogyan csinálja azt a folyamatot. És igen, mondjuk egy videósnál nem, tehát nem lehet felvenni azt, hogy te hogyan vágod meg a videót. Mert az olyan szakmai kis dolog, hogy hát csak tudja, hogy kell megvágni, itt inkább a standardot kell,
igen,
hogy mi a standard. De ez például jó, mert eddig én nem gondoltam erre, hogy belinkelni mondjuk azokat a videókat, hogy ez a minimum.
A kedvenceket.
Tehát, hogy ilyet kell
volt. Igen. És mindent elmondtak már, minden ott van a YouTube-on, mindent meg lehet tanulni. Egy a lényeg, hogy egy nyelvet tudjunk beszélni.
Aha.
És tudjuk azt, hogy mondjuk egy ügyfél, én tudom azt, hogy az ügyfélnek mi fog tetszeni. Körülbelül mit keres. Sőt, van, hogy az ügyfélnek is már ilyen mintákat küldünk, hogy figyelj, vannak ez meg ezek az irányok, ennyire dinamikus videó, vagy nyugisabb videó, vagy ilyen zene, vagy olyan zene, aha, melyik tetszik. És ő választ egyet, és abból, mert te már tudod, hogy akkor mi lesz az ő stílusa kb.
Értem. Na, ez
mondjuk... Nagyjából így próbáljuk belőni, de szerintem az összes ilyen kreatív munkánál nehéz, legyen egy weboldal, egy grafika, egy videó, hogy mi fog tetszeni az ügyfélnek, ez nem egy kézzelfogható, nem egy objektív dolog.
Még mielőtt tovább megyünk a következő témára. Ehhez a témához, tehát hogyha valaki egy személyből épít egy csapatot magának, és eljut mondjuk arra a szintre, ami most te vagy, milyen könyveket tudnál ajánlani?
Hú. Ez egy nagyon jó kérdés.
Gondolj végig, legyen mondjuk 3-4 könyv, és ha egy-egy mondattal meg tudod magyarázni, hogy miért azt a könyvet,
jó,
hogy király lenne nagyon.
Én a mai napig a Tim Ferrissnek a könyveit nagyon-nagyon javaslom, és főleg az alapozót, a 4 órás munkahetet. Én mai napig nagyon-nagyon sokszor hivatkozok rá, és hogy hiába 2006-ban íródott, 18 éve már, nem volt még Facebook, nem volt még Instagram, nem volt semmi, de mégis a mai napig szerintem sok alapigazság. Például ez a automatizálás, eliminálás, vagy az, hogy benne van a alacsony információtartalmú diéta. Gondoljuk végig, így fogalmazott, hogy tartsál médiaböjtöt néha, mert túl sok az információ, ami beáramlik. Most gondolj be, ez 2006-ban volt. Ma, mi van ma? 10-szer annyi információ, és ez zárt ki, mert egyszerűen nem tudsz termelni, hogyha mindig jön az info befelé. Igen. Tehát egy csomó ilyen, ezek ilyen, inkább ilyen apró praktikus trükkök, vagy azt mondja a könyv végén, hogy oké, elértél mindent, mindent kiszervezték, ki, beautomatizáltál, dől a pénz, és akkor mi van? És mit fogsz csinálni az időddel? Nagyon érdekes kérdés. Mi nem tartunk még ott, de hogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogyha tényleg megcsináltuk és kipipáltuk. 10 000 ember megvan, akkor mi van utána?
Igen, és ez ugye nekem először az volt, hogy az első az az 1000 volt. Hogyha az 1000 embert elérem, az már jó. És 1000 után tényleg volt egy ilyen, hogy most ezt így elért.
Igen. Ő ezt ilyen postpartum depressziónak hívja, hogy azt mondják, hogy a olimpikonoknál van sokszor ilyen, hogy oké, megcsinálta, és utána a legnagyobb szakadék jön neki, hogy és most kiüresedett az életem.
Igen.
De ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy tényleg aki megy fel az úton, nem is tudja elképzelni, hogy milyen lesz, ha ott lesz, és hogy ő is azt mondja, hogy mindig legyen valami új cél, egy új tanuljál valamit, egy új skill, egy új hobbi, és hogy foglald el magad, mert az üzlet az addig lesz érdekes, ameddig nem éred el azokat a célokat.
Igen, meg azt, hogy ki kell kapcsolódni folyamatosan. Tehát ez nekem is egy sokkal-sokkal sikeresebb ember mondta, hogy nem baj, hogy élvezem a munkát, de hogy akkor is rá kell magam
megnézni
a kikapcsolódást. Kell egy hobbi, amit csak csinál.
Abszolút. Könyvek még, ami eszembe jutott, az a Scaling Up, Vern Harnish.
Igen.
Az is egy nem annyira száraz, tehát egy egész jó de management könyv, és abban is a emberek, pénz, rendszerek, és nem tudom milyen egyedik, ami mentén végigmegy a könyv. Hasonló témákat feszeget, mint amit beszéltünk.
Amúgy egy fun fact ide, a Scaling Up írójának a legjobb barátja a Business Matek írója.
Na. És mondjuk harmadiknak az Alex Hormozi könyveit mondanám, most jött ki a második, hogy a 100 millió dolláros offerek, az ajánlatok, és a 100 millió dollár leads, ugye a leadek, ez volt a második könyve. Nagyon-nagyon jó stílusba írja, jól összefoglalja az egészet, és megy végig ugye a könyv sorozatával, hogy ajánlat, hogy lesz érdeklődött, hogy adjál el neki, hogy sales lesz a következő szerintem, és akkor végig megy így az egész ügyfélszerzés folyamatán, és ahogy az egészet bekategorizálja, hogy egyáltalán hogy lehetnek ügyfeleit, 4 fő kategória, nagyon ötletes szerintem. Tehát nagyon ezt javasolnám még.
Igen, hogy ugye nekünk volt egy interjúnk Hormozival. Ja, fennül a YouTube-on, nem tudtad?
Nem.
De a 30 perces interjú online volt. Na, a lényeg megnyertük ezt, pont a 100 millió lintes eseményen. És a lényeg az, hogy én ott ugye kapcsolatban voltam Hormozinak a csapatával is. Tehát a Tobias, az Hormozinak a marketing menedzsere, a executive marketing menedzsere, vagy valami hasonló van. A srác fiatal, mint én, 26. És beszélgettem vele, nagyon érdekes, hogy kérdeztem, hogy milyen könyveket olvas, például ő. És azt hittem, hogy tőled ezeket a normálisokat fogja mondani. És nem, ilyen Edward Kempfesz 20-as könyveket olvas, mert mondja, hogy a pszichológia, az nem
mondja, hogy változott.
És így kérdeztem, hogy milyen Alexa dolgoz, és a többi, és mondja, hogy nagyon jó, de hogy amiatt jó nagyon, mert hogy sokkal jobban ismeri az embereket, mint bárki más. És azért, mert Hormozinak 4000 sikeres eladása van élőbe, amit beszélgettem. Tehát, hogy ő jobban tudja a pszichológ, jobban tudja, hogy mire gondolsz, mint te saját magad. De. És amikor én beszéltem vele 30 perc, tehát, hogy olyan szinten lebontotta a dolgokat, és így felvázolta, hogy hogyan skálázzuk fel a könyvklubot mondjuk. És az egyik legfontosabb dolog, vagy üzenet, amit kaptam belőle, az volt, ez szerintem neked tetszeni fog, hogy megkérdezte tőlem, tehát az abszolút és a relatív eredmény közötti különbséget mutattam. És megkérdezte tőlem, hogy mi a különbség egy aranyérmes olimpikon futó között és egy ezüstérmes között. És azt mondta, hogy relatív ennyi. Tehát, hogy ennyivel gyorsabb volt. De ahhoz, hogy ő ennyivel gyorsabb legyen, lehet, hogy 10-szer annyit kellett edzenie. Viszont így az övé az arany. És nyertes visz mindent. És ha belegondolsz a sajátodban, akár itt vagytok ti most a videózásnál, lehet, hogy 10-szer ennyi munkaórát kéne beletenni, hogy ez a podcast ennyivel jobb legyen, mint mondjuk a most legjobb lép, mondjuk a BR-é.
Csak megéri el.
Csak megéri el, kérdés. De hogy lehet, hogy 10-szer annyi nézettséget is fog.
Igen.
És hogy ezen kell mindig elgondolkodni, hogy ha beleteszel annyi munkát...
Hol van a megtérülése, abszolút.
Igen. És hogy nekünk ez volt, tehát azt mondta a Hormozi, hogy nagyon jó az applikáció, de hogy amíg nem tudjuk a lemondásokat csökkenteni, addig ez nem fog tudni növekedni. És mit csináltunk? Megnéztük a külföldi legjobb appot, és a sajátunkat kikukáztuk, és nulláról újraírtuk az egészet, hogy olyan legyen. És ez beletettük a 10-re a nyomukát, és el is indultak a számok fel.
Nagyon jó.
Nagyon jó, szerintem.
És akkor később az automatizálás, akkor még esetleg egy plusz egy könyv, amikor tényleg az automatizálás, meg a kiszervezés, meg a rendszerekhez eljutottunk, akkor a vállalkozás mítosza Gerbertől. Abszolút, az is egy ilyen alapozó, és tényleg ezek lehetnek, meg beszélhetünk ilyenről, hogy a csapathoz való hozzáállás, például a Robin Sharma könyvei, ott ugye nagyon ilyen sztorin keresztül viszi, a rang nélküli vezető például, hogy ugye minden ember a maga nemében vezető, a takarítónő is a minden kollégát vezeti a kis saját életét és környezetét. Ez meg inkább tényleg az emberi sztorik, és hogy az egész csapatot hogy tudod így jól összerakni és menedzselni.
Ide a csapatok az csak annyi, hogy az nem tudom, tudtad, hogy Hormozi amúgy nagyon nem tud irányítani embereket.
Hát a felesége viszi az egészet.
És most néztem pont, egy videóban mesélte Hormozi, hogy Laila könyörgött neki, hogy egy ilyen vastag könyvet olvasson el, és hogy 3 évig nem olvasta el. Aztán egyszer hamarabb felkelt, és 2 óra alatt elolvasta, és azt mondta, hogy ez volt a legjobb könyvvezetésre, amit valaha olvasott. Ez Patrick Lencioni a könyve, The Motive. Ezt én is mosolygáltam meg, úgyhogy a következő könyv az össze, amit elolvasok.
Meg Patrick Lencioni a ideális csapatjátékos.
Az is van, igen. Az magyarul.
Azt azt követjük például, az azt mondja, hogy az ideális csapatjátékosnál 3 dolgot kell figyelni. A csapat való illeszkedés, tehát hogy hogyan illeszkedik a többiekhez, az szakmai alázat, hogy mindig akarjon fejlődni, és ne legyen még teljesen tele a pohár, és a lelkesedés, mert hogy ezek azok, amit nem tudsz rajta megváltoztatni, a szakmaiságot fel tudod húzni. De hogy csillogjon a szeme, azt nem tudod megváltoztatni.
Ez megint érdekes, hogy soha nem olvastam ezt a könyvet, csak láttam, hogy van magyarul is. De hogy tudatalattam, hogy mi így válaszol ki az embereket. Tehát ugye a legfőbb, hogy a céges kultúrába illeszkedjen. Az, hogy most ő mennyire tud videót vágni,
azt megtanulja menet közben.
Fel lehet húzni egy 20 perces vagy 20 órás videót alatt, azt kész.
Abszolút. Az egész kiválasztás, és akkor ha már Laila Hormozi, akkor engedjetek még egy gondolatot, hogy volt egy előadása nemrég, és abban nagyon jól megfogalmazta, pont ilyen sales funnel-es közönségnek magyarázott, hogy srácok, ti itt fantasztikusan tudtok sales funnelt építeni, de csapatot nem. Tehát a megvan a frontend, megvan a háznak a főbejárata, de a hátsó bejárat nincs meg, a csapat. És hogy gyakorlatilag ő nagyon jól megfogalmazta, hogy néz ki a talent acquisition funneled? Ja, hogy olyan nincsen. Tehát, hogy ahogy az ügyfeleket szerzett funnelbe, ugyanúgy kell a talenteket is funnelbe tenni, és gyakorlatilag, ha belegondolsz, nekünk kifejezetten ügynökségként, de kicsit neked is, lavírozol az ügyfelek és a kollégák között. Ügyfelek, kollégák. Ha túl sok ügyfeled van, akkor nem bírjátok el, belefulladtok. Ha kevés ügyfeled van, akkor csődbe mész.
Igen.
És ez egy folyamatos balansz, és ehhez az kell, hogy oké, megy a sales, de folyamatosan neked legyen ott a fejedben a HR. És legyen ott a fejedben, hogy lesz csapat, hogy lesz talent. És mi például most azt csináljuk, hogy non-stop hirdetünk, nyitva van karrier oldalunk, és megvan a talent acquisition funnelünk, tehát folyamatosan érkeznek be a jelöltek, januárban 200-an jelentkeztek. És ha bárki kiesik esetleg, akkor azonnal van egy adatbázis, amelyet tudunk nyúlni, megnézzük az elmúlt 3 hónap jelentkezéseit, behívunk 10 embert, megvan.
Igen. Nálunk ez annyiból könnyebb, hogy én az összes munkatársamat a könyvklubból vettem fel, tehát hogy alapból ilyeneket tanulnak, az már egy másik dolog, hogy szakmai nap, hogy értenek
persze.
De hogy amúgy ezt mondta nekem a Tobias is, a Hormozinak a marketing menedzser, hogy náluk is úgy van, hogy ugye Alex ingyen adja az összes tudást, és akik megtanulják és elég jó szinten vannak, azok utána jelentkeznek hozzá amúgy.
Abszolút.
És akkor ott van több 1000 ember, amit hogyha nem is ő felszeg fel, ki tudják szervezni a portfólió cégekhez, és ezért zseniális szerintem. A jövő szerintem mindenképpen ebben van.
Ami engem nagyon érdekelne, hogy főleg így, hogy a könyvekkel keltek, fekszetek, szó szerint, meg ez maga a bizniszetek, hogy neked mi volt, ami a legtöbbet adott, melyik könyv vagy könyvek, tehát is mondtad, hogy mondjál akár 3-at, vagy melyik az, amit így legfontosabbnak emelsz ki, ami eszedbe jut, és hogy amit a legtöbbet emlegettek a csapatban, ez nagyon érdekelne, és hogy egyáltalán hogy miért ez a biznisz lett.
Tehát nagyon nehéz, mert amikor azt mondani, hogy kedvenc könyv, akkor így rengeteg van. Talán.
Majd szűkíteni kell, akkor ilyenkor fogsz kedvenc könyv mondjuk a pszichológia témába, kedvenc könyv a...
Jó, kedvenc könyv pszichológia témába az evolúciós pszichológia David Ambass-tól. Uh-huh. Ez egy tankönyv amúgy, amiről a Harvardról tanítanak. És a lényege, hogy rohadt vastag, kb. 500 oldal, és nagyon-nagyon kicsivel van írva, hogy ez a legmegalapodottabb könyv pszichológia témaföldbe. Tehát minden, amit leír, minden egyes sor idézve van egy tanulmány, az, amire utal. Hmm. Na jó, csak 24 órás a hangos könyv hozzá.
Aha.
Kemény. De igen, az nagyon jó. Akkor gondolkodás mód témakörbe szerintem az akadályon az ultrajnál idéző.
Az is jó.
Az nekem nagyon tetszett. Tehát az volt, ami így elindított engem ebbe a sztoicizmus, filozófia, stb. Előtte azt hittem, hogy a filozófia az ilyen gyökerek az egyetemen, aztán rájöttem, hogy amúgy nem, hogy ez tök más. Akkor vállalkozás témakörben mindenképpen a Gerbernek a V-mítosz, az szerintem zseniális. Uh-huh. Vagy amúgy, ami nagyon jó szerintem, a Naval Ravikának. Uh-huh. Nem ő írta, hanem azt hiszem Erik Jorgensen írta.
Az Almanak?
Naval Ravikának.
De azt tudod, hogy ez egy 3 és 4 órás igen. podcastnek a leírata.
Igen, az fenn is van a neten.
Igen, igen.
Meg is hallgattam már többször.
How to get rich. Igen. Every episode néven.
Igen, How to get rich.
3 és fél órás körülbelül.
Akkor az.
Azt is ajánlom, igen.
Meg még vállalkozás témakörben ezt most olvastam ki, az először a Profitot. Profit First.
Igen, igen, igen.
A Mike Mihalovicnak. Szerintem ezek zseniálisak, és hogy igen, onnan tudod, hogy valaki amúgy nem olvas könyveket, csak azt mondja, hogy ő sok könyvet olvas, amikor megkérdezte, hogy milyen könyvet ajánlsz, hogy gazdag papa, szegény papa, akkor lehet a 4 órás munkait is, de azt legalább megmagyarázod, hogy miért, de hogy vagy valaki mondja még a hogyan szerez barátokat, ezek mind alapkönyvek is, hogy lehet ezeket javasolni, csak hogyha csak ezt tudja mondani, akkor tudod, hogy ott
valami... Az a belépőszint.
Igen, hogy ott kilóg a lóláb azért.
Az a belépőszint.
És hogyha tudsz olyan könyveket mondani, amik neked tényleg sokat adtak, nem az, ami beírod a Google-ba, hogy top 10 business mm-hmm. és kilógja, mm-hmm. akkor onnan tudod, hogy ő képbe
van. Hát mert napra kész vagy, az még fontos, hogy ez folyamatos.
Igen. Ezt, meg most van az, hogy elkezdtem olvasni marketing témába is, uh-huh. viszont nagyon visszamentem a régebbiekhez, 1960-1940, pont a Tobias ajánlott nekem rengeteg uh-huh. témát, és akkor most azokat próbálom így végigmenni. Amúgy, ha marketing téma érdekel téged, van egy zseniális könyv, Rory Sutherland az írója, Alchimia, uh-huh. az. Rory Sutherlandről azt kell tudni, hogy a Ogilvy marketing uh-huh. cégnél dolgozott, ez az egyik legkomolyabb marketing cég. Tehát egy olyan ügyfeleik voltak, mint a angol állam, meg a francia állam, meg tudod, és nekik csinálták a marketinget. És ő zseniális abban, hogy a pszichológiát használja a marketingre. Uh-huh. De úgy, hogy tehát például volt egy olyan, azt hiszem a TGV az, ami jár Párizs és London között. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, de szerintem ez az. És a lényeg hogy az a vonat késett általában 1 órát. És ugye az utasok nagyon elégedetlenek voltak. És kaptak 6 milliárd dollárt, hogy valahogy fel kell gyorsítani ezt, hogy odaérjenek. És akkor kijött az, hogy hát akkor gyorsabb sínek kellnek, stb., de még akkor is csak 30 perces spórolnak, és hogy több 10 milliárd forint lenne. És akkor rájött az, hogy ha most tegyük fel a kérdést, hogy te ott utazol a vonaton, ingyen sört osztogatnak, és félmeztel hölgyek szolgálják fel, akkor baj lenne, hogy tovább tart ez a vonatút. És hát azt mondták, hogy hát nem, egyáltalán nem. Akkor igazából nem az a baj, hogy hosszú a vonatút, hanem az a baj, hogy unalmas.
Aha.
És akkor kitalálta, hogy amúgy kényelmes ez.
Szórakoztatni kell őket.
És legyen ingyen wifi.
Nagyon
és ennyi történt, és mindenki elégedett volt. Tehát, hogy ez a csávú, egy zseni, az összes podcastjét meghallgattam már, ami volt a neten.
Ahogy szerintem elég hosszú lesz a show notes részünk az ajánlott irodalom a mai beszélgetéshez, de reméljük, hogy hasznos tényleg.
Rengeteg. Úgyhogy én ezeket mondanám, szerintem így könyveknek.
És hogyan jött a könyvklub, és miért ez lett a bizniszed?
Könyvklub viszonylag egyszerűen jött. Én utáltam olvasni. Tehát, hogy a suliban, amit utoljára elolvastam, az ilyen kis herceg volt, aztán másodikban vagy harmadikban valahogy így kellett elolvasni. De hogy az olyan száraz volt, meg szomorú, hogy nekem nem tetszett. Viszont a nagypapával nagyon-nagyon jó viszonyban voltunk, és ő nagyon szeretett olvasni. Tehát, hogy ő egy könyvet egy nap alatt elolvasott. És emlékszem, hogy kb. Ilyen 17-18 éves láttam, amikor ültünk a konyhába, ugyanígy. És mondta nekem, hogy Krisi, nem az a baj, hogy te nem szeretsz olvasni, az a baj, hogy nem találtál még olyan könyvet, ami igazán érdekelne. És annyira azért jóba voltam az öreggel, hogy legalább átgondoltam, hogy lehet nem mond hülyeséget. És az első könyv a testbeszéd enciklopédiája volt, Ellen Barber, ami konkrétan megmondja, hogy azt, hogy most így ülök, ez mit jelent, meg azt, hogy te úgy ülsz, az mit jelent.
Na mit?
Tehát az, hogy én így tettem a lábamat, és te is így tetted, az azt jelenti, hogy egy hullám hosszon vagyunk a beszélgetésben, mert lemásoltad az
de én. De senki nem érezte eddig, amúgy szerintem, hogy egy hullám hosszon vagyunk.
De mindegy, ezek voltak benne, és nagyon, nagyon jók, meg az, hogy például ez egy érdekes dolog abból a könyvből, hogy ha egy társaságban vagy, nagyon könnyedén meg tudod mondani, hogy kinek kitetszik a legjobban.
Aha.
Méghozzá úgy, hogy amikor egy társaságban ültök, valaki megnevetteti az egész társaságot, akkor az a lány kire néz. Legalább arra néz, akivel a leginkább szimpatizál. És ezek olyan dolgok, ezek tudat alatti. Ezt te nem tudatosan ránézel, hanem ez így van. És hogy ezt, ha te tudod és felismered, akkor előnyük van. És ez volt az pont, hogy így rájöttem, hogy baszki, ezt nem tanítják az iskolában.
Aha.
És hogy baszki, ez amúgy használható az életben.
Hmm.
És akkor ez volt az, ami elindított engem. És akkor utána jött a gazdagpapa szegény papa, és akkor is sorba folyamatosan. Aztán elindítottam az OM-et, de akkor még könyvklub nem volt. És az OM-en ez a mai napig így van, hogy az összes üzenetre válaszoltam, és én válaszoltam. Tehát bármilyen üzenet jött, arra én fogok válaszolni. És rengeteg kérdés jött, és minden kérdésnél megválaszoltam, és volt, hogy amúgy ez ebben a könyvben van, amúgy ez ebben a könyvben.
Aha.
És rájöttem, hogy ajánlhatok én könyveket, de biztosan nem fogják elolvasni. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha lerövidítenék ezeket a könyveket, és akkor csak egy kimonatot kapnának belőle, amiben a lényeg benne van.
Aha.
És akkor megnéztem,
kitalálni. Jogi szempontból, ilyen szerzői jog szempontból?
Megüldeni a ki? Helyét, mert a szerzői jog az nem az arra vonatkozik, ami le van írva, nem arra, amit a könyv elmond.
Taha, ha egy összefoglalót írsz, az már...
Ha egy összefoglalót írsz, az teljesen rendben. Viszont az, hogy mondjuk kiszednék két oldalt belőle, az már
nem. Az már nem. Aha.
Tehát nem a mondani valóra vonatkozik.
Okay.
És megnéztem, kipróbáltam, hogy milyen. Van-e itthon Magyarországon? Nem volt. Akkor megnéztem külföldön. Külföldön volt. Én amúgy elég jól tudok angolul, de ezek az összefoglalókat, amikor hallottam, azért volt egy-két szótárod, ami nem volt hétköznapi. Ki kellett szótárazni, visszamenni. Tehát még lassabb volt a folyamat, mint hogyha elkezdtem volna elolvasni magyarul. És akkor jöttem rá, hogy oké, és akkor miért ne ezt megcsinálnánk magyarul. És akkor olyan könyveket is behoznák, ami magyarul nem jelent még be, de mi már olvastuk.
Tök jó.
És akkor ez van. Úgyhogy így jött az ötlet.
Na, szuper, akkor sok sikert a 10.000-hez.
Köszönöm, meg lesz, meg lesz.
Akkor legközelebb, ha ülünk itt, vagy valahol, akkor már arról beszélünk. Hogy pipáltuk ki?
Bahamáfon lesz. Szerintem a free-t végeztünk is. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm, jött. Szuper volt.
Azoknak a nézőinek, a Spotify-on vagy az Apple Podcast-en hallgatnak minket, annyit kérek, hogyha tetszett ez a podcast, akkor mindenképpen nyomjanak egy értékelést, lehetőleg ne egy csillagot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Szuper! Ez jó volt, nagyon.
Fasza.
Jó volt, nagyon.
Jó.